A Zsoltár gyermekhangra című versében van egy pár sor, ami így hangzik. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Miről is beszél ez a pár sor? Hát most jó lenne így visszahallgatni akár azoktól, akik a Zoom-on kapcsolódtak be, vagy akár az a pár személy, akit jelen van a teremben, hogy mit is üzen neki ez a pár gondolat, de mindenképpen azt hiszem, hogy benne van az, hogy bőven van félreértés nekünk abban a képünkben, abban a megközelítésünkben, hogy mit is gondolunk mi Istenről, mit tulajdonítunk neki. Tehát valahol ez egy nagyon fontos kérdés. Kinek a kérdése az, hogy mit gondol Istenről? Innen induljunk el. Azt szokták mondani, ugye, hogy a zuhanó repülőgépen ott nincsen ateista, tehát ott mindenkinek van valami Isten képe és elképzelése. Valakihez odafordul, de hát ne csak ebből a képből induljunk ki, egyébként is mindannyian rendelkezünk valamiféle képpel. Ha más nem azzal, hogy azt mondom, hogy nincs Isten, az is egy világkép, vagy azt mondom, hogy van, de nincs ereje, nincs hatalma. Vagy van, de túl távol van tőlünk. Tehát valamilyen elképzeléssel mindannyian rendelkezünk, és persze igaz az a fenti mondás, hogy testi-lelki kihívásokkal, hogyha sokkal jobban terhes egy időszak, akkor a transzcendenssel való kapcsolat az mintha megélénkülne, és akkor várjuk legalábbis a segítséget, de ez inkább csak arról árulkodik nekem, hogy nagyon sokan úgy képzelik el az Istent, és ez is egy Istenkép, hogy egy gazdasági szociális menedzser, aki tulajdonképpen ezekkel a kihívásainkkal foglalkozik, és amikor ezekben problémánk van, akkor érdemes odafordulni hozzá, tehát kb. Mint egy ilyen szolgáltató, aki megkereshető egy ilyen ügyben. És nagyon sokan le is ragadnak ennél a képnél, de egyébként azt is elmondhatjuk, hogy ha tulajdonképpen azzal a vallásképpel, Istenképpel foglalkozunk, ami a miénk, a hívőké, akkor azt mondjuk, hogy ezt a tapasztalásunkat, hogy az Isten jelen van az életünkben, és tesz az életünkben, azt egy sokkal szélesebb értelemben gondoljuk beteljesedni. Olyan az Istenképünk, ahogy megtapasztaljuk az Istent. Hogy is történik ez a tapasztalás? Németh Dávid kutató azt mondja, hogy az alapvető szükségleteink mentén. Hát ugye erről beszéltem az előbb, hogy amikor ezeket a szükségleteket úgy érezzük, hogy mi magunk be tudjuk tölteni, akkor valahol az Isten egy távoli személy, akinek nincs túl sok szerepe az életünkben, mihelyt nehézségbe ütköznénk, akkor megközelíthető, ez is egy tapasztalás, de hát tulajdonképpen teljesen más képünk is lehet róla, mert tarthatjuk őt, és ugye itt már utalok arra, amit mondjuk egy hitvallás tartalmaz az Istenről, és akkor veszem most mondjuk a Heidelbergi KT-nek az első kérdés felelet gondolatát, hogy akinek az akarata nélkül egy hajszál sem esik le a fejünkről, gondolatkörben azt mondjuk, hogy ő az, aki az egész világot a kezében tartja. Tehát ugye ez egy sokkal markánsabban megfogalmazott Istenképről tesz bizonyságot. Egy mester, akinek a tanítványságára választattunk ki, akinek a követői vagyunk, aki az üdvösséget adja nekünk, aki a személyes küzdelmeinkben győzelemre segít bennünket, a megváltónk, aki vagy mindig közel van, vagy szeretett közösséget kínáló, testvéri kapcsolatokat biztosító lélek, akit lélekben tapasztalunk meg. Tehát ugye egyre beljebb lépünk abban, hogy melyik az a zóna, amit úgy érzünk, hogy kapcsolatos lehet az Istennel. Tehát ennek megfelelően, ahogy mi a valóságot magunk körül leképezzük, abban helyet kapnak az Istennel kapcsolatos átéléseink, vagy ha, ahogy tudományosan megfogalmazva idézem, a realitás leképező kognitív-affektív sémáink rendszerében helyet kérnek maguknak a megváltoztathatatlan, kiszámíthatatlan és befolyásolhatatlan dolgok feldolgozását elősegítő kredíciók, köztük azok is, amelyek az Isten kilétével kapcsolatosak. Tehát elég bonyolult volt ez a megfogalmazás, tehát ahogy mi a valóságot értelmezzük, hogy egy kicsit így elismételjük ezt egy kicsit érthetőbben, a kognitív, tehát az elméleti, vagy az affektív, tehát az indulatokat és érzelmeket tartalmazó sémáink rendszerében nem csak azt képzeljük oda, amit konkrétan érzékelünk, hanem van egy ilyen azon túlmutató rész, ami már a megváltoztathatatlan dolgokkal kapcsolatos, a kiszámíthatatlan dolgokkal kapcsolatos, a befolyásolhatatlan dolgokkal kapcsolatos, és ezeknek a feldolgozását segítik nem is az érzelmeink meg az értelmünk, hanem bizonyos kognícióink, ami azt mondhatnám, hogy valahol a tapasztalásunknak, a bizalmunknak a kivetülései, és ezek az Isten kilétével szintén kapcsolatos dolgok. Említést kell tennünk arról is, közvetlenül, amikor az Isten észlelésről beszélünk, hogy van egy nagyon fontosan ide kötődő, nagyon szorosan ide kötődő témánk, hogy önmagunkat hogyan érzékeljük. Ez is egy tulajdonképpen, hát egy másik előadásban utaltam erre, és azt hiszem nem lesz túl sok időm, de utalnék egy kicsit erre, hogy nagyon szoros összefüggésben van az én érzékelésünk az Isten érzékelésünkkel. És hogy e között, a kettő között van egy tulajdonképpen egy kognitív konzisztencia, tehát egy gondolatbeli következetesség a kettő között. Hát ha azt gondolom, hogy én egy szerethető személy vagyok, akkor egy olyan Isten képen van, amiben azt gondolom, hogy az Isten egy szerető lény, és közel akar kerülni hozzám. Ha azt gondolom önmagamról, hogy én egy szerencsétlen, hibázó, állandóan botlások között járó személy vagyok, akkor azt gondolom, hogy az Isten ennek a gondolati körnek megfelelően egy ítélkező személy, aki távolságban van tőlem, és ebből a távolságból elég hidegen megítéli az én helyzetemet. És tulajdonképpen a kognitív diszonancia pedig arról szól, hogy ha arra gondolnék, hogy valami olyan elméletet hallok, ami ezt az én képemet cápolja, tehát azt mondja rólam, hogy én jó vagyok, pedig én nem vagyok jó és nem vagyok szerethető, akkor tulajdonképpen azt fogom tenni azzal az elmélettel, amit hallok, hogy torzítom magamban, és azt mondom, hogy hát biztos az, aki most erről beszél, az egy rossz iskolát tanult, az téves információkat szerzett, vagy valamiféle zavar van itt az erőben, és akkor valahogy elhárítom magamtól ezt a kérdést, hogy én szerethető vagyok. Hát ez egy nagyon érdekes kérdést vett fel egyébként nekünk lelkészeknek is, hogy akkor, ha ez igaz, akkor mit is tehetünk abban a kérdésben, hogyha a gyülekezeti tagjaink így gondolkodnak, és akkor nehéz egy szerető Istent bemutatni nekik, mert valahogy ki fogják kerülni ezt a kérdést, és szeretnének konzisztensek maradni a saját önértékelésükkel, Isten képükkel kapcsolatban is. Mondjuk egy ilyen zárójeles kérdésként én megjegyzem, hogy elhatároztam, hogy minden egyes alkalommal szeretnék a gyülekezeteimben egy olyan gondolatkört, mondatot elhinteni, amiben én az önértékelésüket is szeretném megtámogatni és építeni. De hogy visszatérve erre a kérdésre, nagyon szorosan összefügg a valóságérzékelésünk az én képünkkel és az Isten képünkkel is így egyben. Tehát az én értelmező sémáim, ahogy magamat látom, abban is központi szerepet kapnak azok a hitbeli meggyőződések, amelyek Isten személyünkkel kapcsolatos értékeléseit is tartalmazzák. Hát ez körülbelül arról szól, hogy az előbb saját szavaimmal ezt elmondtam. A kapcsolati sémáink, és ez egy harmadik szál, amit szintén idehoznék, a kapcsolati sémáink is nagyon fontosak ebben az értelemben, mert ebben az értelemben nem elképzelés, hogy meggyőződés arról, hogy miként néz ki az Isten, ez az Isten kép, hanem azzal kapcsolatos bevésődés, hogy kicsoda az Isten az én számomra, az én aktivitásaimmal kapcsolatban, az én átéléseimmel kapcsolatban, és ebben az összefüggésben akkor három nagy régiót nevezhetünk meg: a valóságértelmezésünket, az önbecsüléssel kapcsolatos kérdéseket, és a társas kapcsolatainknak az érzékelését. Tehát egy ilyen összetett kérdéskörben éljük meg mind az Isten képünket, mind pedig az önazonosságunkat. És ezeknek, amiket itt felsoroltam, ezeknek a a ezekből származó meggyőződéseink alapján képeződik az az Isten kép, amit tulajdonképpen a magunkénak tudunk, vagy valaki úgy nevezte ezt el, méghozzá Rizzuto, aki az Isten képkutatásnak az egyik legfontosabb személye, hogy egy Isten reprezentáció, ugye itt sincs olyan egyetértés abban, hogy mit tartalmazon az Isten kép, mit tulajdonítsunk ide, de az Isten reprezentációra ő azt mondja, hogy ebben van egy tudományos Isten fogalom, tehát mondjuk azt, hogy a teológia Istene, hogy mit mond ő róla, a teológia, és van egy, tehát mondjam így, a teológusok Istene, és van egy ilyen interpersonális kapcsolataink során kialakult Isten kép, ahogy én látom őt, és ennek a kettőnek az együttese valahol ez az Isten reprezentáció. Tehát az Isten kép, vagy Isten reprezentáció, tehát nem csak az Istennel kapcsolatos közvetlen tapasztalatainknak a leképeződése, ahogy elmondtam, hanem a másoktól szerzett ismereteket is magába foglalja, tehát a társas kapcsolatokból származó ismereteket, a másokkal kapcsolatos analóg ismereteinket, például a szülőkkel áttélt ismereteinket is. Ugye a mai előadás nem pusztán arról szól, hogy az Isten képünk honnan származik, de hát ezt is szeretném érinteni majd. És azokat a tapasztalatokat, amiket én a társas kapcsolatokban, meg önmagammal kapcsolatban átéltem. Na, hát most már, amikor így ezeket a kérdéseket tisztáztuk, és így közben figyelem az órát is, hogy egészségesen be tudjuk tartani azt az időt, ami rendelkezésre áll. Majd a végére terveznék egyébként egy ilyen kis tesztet is. Tehát nem olyat, hogy kiosztanék lapokat mindenkinek, meg hát nem is lehet itt a Zoom-on keresztül se, de majd lennének kérdéseim, és ti magatok válaszolhattok igennel, nemmel egy-egy kérdésre, és akkor megnézzük, hogy hogyan is érint bennünket. Az a kérdés, amire most kanyarodunk rá tulajdonképpen, mi van akkor, hogyha ezek a képek, amiket mind én magamban, önmagamról őrzök, a társas kapcsolatok alapján, az Istennel kapcsolatban őrzök, vagy éppen ezekkel az analóg mintákból megérkezett hozzám, és ebben az Isten reprezentációban megvalósul, hogyha ezek hosszú távon olyan üzeneteket tartalmaznak, amiben én egy ilyen megbetegítő folyamatnak a alanyává vagy áldozatává válok. Mert hogy egy pszichés ember természetesen képes arra, hogy önmagát valahogy determinálja, meghatározza, tehát, hogy kompetens a saját életét illetően, képes önállóan jó fejlődést mutatni, döntéseket hozni, de ez a folyamat sérülhet. És most mi ide kanyarodunk rá, amikor ez sérül, és majd mindjárt meg is nevezzük, hogy mondjuk egy neurózisban meglelhetjük ennek a következményeit, ennek a sérülésnek, hogy amikor vele születettem, proaktív lennék, cselekedni, növekedni, fejlődni vágynék és lennék képes, akkor ez nem működik, hogy ez miért van. Úgy néz ki, hogy azt mondja a tudomány, hogy bizony ez származhat olyan megközelítésből is, hogyha ez a torzult istenkép begyűrűzik az életünkbe, akkor tulajdonképpen a vallási nézeteink, a vallási közeg lesz annak az egyik faktora, hogy ez a neurózis az életünkbe helyet kap. Mert hogyha az embert folyamatosan ezek az előbb említett valóságérzékelések, ezek egy ilyen kaotikus valóságból érkezőek, és ezek kontrolláló, visszautasító jelzésekkel telítettek, akkor olyan negatív következménye lehet ezekre az előbb említett aktivitásaimra, fejlődési próbálkozásaimra nézve, hogy tulajdonképpen blokkolják azokat, és pszichés megbetegedéshez vezethetnek. Mint mondtam, nagyon nagy köze van ezeknek a pszichés megbetegedéseknek az önbecsüléshez is, és a gyenge önbecsülésből eredően, de mint mondtam az előbb, szerettem volna már az előbb a felvezetőbe összekötni, hogy ez az istenképünkkel is kapcsolatban van, meg a társas kapcsolatainkban érzékelt dolgokkal is kapcsolata van. Tehát, hogy ebben a hármasban nem jön létre az a valódi önbecsülés. Nem tudom azt tenni, amit igazán... Miért is nem jön létre? Mert nem tudom azt tenni, amit elvár tőlem a környezetem. Tehát van egy közeg körülöttem, és mondjuk akkor nevezzük nevén, a mi esetünkben most arról beszélünk, hogy egy olyan egyházi vallási közeg van körülöttem, ami olyan elvárásokat tartalmaz, amit én nem tudok megtenni, vagy talán nem is akarok megtenni, és éppen ezért egy ilyen elbizonytalanodás származik ebből. A vallási neurotikus az elbizonytalanodik ebben a helyzetben, elsősorban önmagában, és abban is, hogy mit akar valójában. A döntéseit meghatározza a környezetének a véleménye, mások elfogadása biztonságot jelent számára, és az az illúziója, hogy erősödik az önbecsülése, hogyha szeretik. De hát ezek a visszajelzések nem érkeznek meg hozzá, mint mondtam, inkább az elvárásokban öltenek testet, és ez egyre jobban egy ilyen spirál alakul ki körülötte, amiben lefelé csúszik. És amíg olyan közösségben él ez a személy, hogy az emberek az szerint ítélik meg egymást, hogy ki mennyit jár például a gyülekezetbe, és azért tudunk ilyen rendszereket, hogy mennyit imádkoztál, hogy tulajdonképpen milyen teljesítményeket nyújtottál, akkor ha ilyen jelzések érkeznek, nem lesz képes valódi kapcsolódásra ez a személy, mert vagy képtelen lesz őszintének lenni másokhoz, vagy, és akkor aznak szankciói lesznek, mert akkor bevallja ezeket a gyengeségeket, és egy ilyen ítélkező légkörrel fog szembesülni, vagy pedig nem vallja be ezeket másoknak, és a végén önmaga előtt is szeretné eltitkolni ezeket a gyengeségeit. De ezek nem megfelelő kezelése eznek a helyzetnek, és mivel ezt így hosszú távon nem tudja megfelelően kezelni, éppen ezért az indulataiban, érzéseiben nem fog tudni adekvát válaszokat adni, annak megfelelő válaszokat adni. Tehát például agresszióban éli meg mindezt, vagy azt mondom, hogy, és ez is egy fontos terület az ekléziogén neurózisnál, hogy valamiféle szexuális fantáziákban vagy egyebekben ölt testet az a probléma, ami őt éri. És hát próbál szelíd meg kedves lenni, különböző elhárító mechanizmusokat beiktatni, csökkenteni ezt a feszültséget, de nem sikeres ezekkel való megvívásban. Tehát akkor itt is tartunk most már, hogy ekléziogén neurózis. Hát egyáltalán maga a neurózis ugye mit is jelent? A neurózis az egy ilyen szorongással járó mentális zavar. Mivel nem egy olyan mentális zavar, amiben mondjuk halucinációk lennének, vagy olyan téveszmék, amik úgy egyből megmutatnák ennek a mentális betegségnek a fogafehérjét, éppen ezért azt mondom, hogy nem esik ki ez a személy ugye a társadalmi normákból, tehát ott marad, és él, létezik, dolgozik, próbálkozik mindenfélével. A társadalomban egy elfogadott viselkedési norma szerint még úgy egész jól elműködhet, de mégis ott van vele ez a mentális betegség, mégpedig ugye az előbb említett területeken ez az egyéni fejlődés, társas kapcsolatok építése, fenntartása, egyéb fejlődési területeken nem tud előre lépni, sőt inkább visszafelé lépeget. Hát ez a maga a kifejezés, hogy neurózis, ugye a neuron, mint ideg, és az a toldalékszó jön ide mellé, hogy oszisz, vagyis hát betegség vagy abnormalitás, abnormális állapot, ennek a tehát idegi betegséget jelent tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen fordítanánk. De mint betegség azt mondanám, hogy a neurózis az inkább egy szorongásos folyamat, egy tudattalan konfliktus halmaz, amivel az egyén együtt él, és egyéb mentális problémák, fizikális és pszichés megjelenésének az együttese, mely bizonyos esetekben akár fizikai tünetekkel is járhat, de ez az elején egyáltalán nem jellemző. A pszichoanalitikus megközelítés szerint a neurózis az az ego személyiség rész védekezési mechanizmusának a következménye. Ezt a kifejezést először egyébként, hogy ekléziogén neurózis, ezt egy berlini nőgyógyász Eberhard Schatzing használta 1955-ben. Bizonyos pszichés, és ő akkor elsősorban szexuális megbetegedések esetére alkalmazta, amikor ezek mögött egyes tanításoktól való félelem, vagy állandó lelkiismereti konfliktus állt az egyén részéről. Tehát még egyszer, mi volt az, amit ő diagnosztizált? Tehát bizonyos tanításokkal való szorongásos fenntartás, vagy egy állandó lelkiismereti konfliktus az, ami megfogott, és azt látta, hogy ezeknél az egyéneknél valamiféle szexuális zavarba vezet ez az egész. Vizsgálatokat végzett, és hát ugye azt mondtam, hogy 1955, tehát egy jó régi, ma már ugye a tudományos kutatások területén arra azt mondanánk, hogy ez egy nagyon régi vizsgálat volt az, amiben erre jutott. Tehát tulajdonképpen, amilyen eredményekre jutott, azt én most nem is akarnám applikálni a 21. századnak erre a szakaszára, meg hát a lakosságnak is egy szűkebb körében végezte ezt, tehát ma már nem mondanám azt, hogy egy teljesen reprezentatív vizsgálat, de azért elindította egy bizonyos vizsgálatok irányába azokat a kutatókat, akik ezt tovább vitték ezt az ügyet. Tehát Eberhard megfigyelései egyébként tényleg vitákat váltottak ki, mert most is mondjuk egy ilyen konferencián, amikor beszélünk erről, akkor sokan azt gondolják, hogy ez talán esetleg ez az előadás mondjuk támad egy szervezetet, hogy a mi egyházunkra rosszat szeretne mondani, de pont az ellenkezőről van szó, pont azt mondjuk, hogy, az egyház az egészség megőrzésért fáradozik, és akkor innen még nehezebb a képlet, hogy egy olyan szervezetet támadjunk, aminek amelyik az egészség megőrzésért fáradozik. Hát ezeknek az elmondásoknak az ismeretében vissza is jelzett ez a személy, tehát éppen hát visszajelzett, és azt mondta, hogy teljesen félreértették, mert amikor 55-ben a neurózisoknak egy bizonyos formájára az ekleziogén neurózis elnevezést alkalmazta, akkor nem állította, hogy minden neurózis egyházi vagy ekleziogén jellegű lenne. Teljesen távol állt tőle, hogy támadást intézzen bármely felekezet vagy maga a vallás ellen. A névválasztása csupán arra akart mutatni, hogy oly gyakori szexuális lelki zavarok egyik forrása, és egy félreérthető és félreértett kereszténységre vonatkozik az, amit ő dogmatikus jelzővel illetett. Talán korábban azt mondták volna rá, hogy egy farizeusi neurózis ez, de ő így illette. Tehát talán félreértve, meg helytelen alkalmazva hangzottak el ezek a bírálatok felé, de azt elmondja, hogy a túl szigorú vallási nevelés miatt bizony kialakulnak pszichés zavarok, és főként ő azt állapította meg, hogy szexuális zavarok. Később egyébként a többi zavarra is kiterjesztették az egyházi körökkel összehozható zavarokra, nem csak arra, ami mondjuk valamiféle szexualitásban nyilvánult meg, amit ő, mint annak idején, mint mondtam, nőgyógyász fogalmazott meg, hiszen ezekkel szembesült először. Azt mondja, hogy ezekben a közösségekben, ahol egy ilyen túlzottan szigorú, meg egy ilyen rideg-hideg istenképnek a vonásait mutatja a gondolkodás és a nevelés is, ahol többek között, én most felsorolom, hogy mit mondott, úgyhogy megint csak ne azt mondjátok, hogy miért ezeket sorolom, mert idézek. Kizárólagos üdvözülés tanát hirdetik, az egyetlen igaz út elfogadását hirdetik, a más vallásoktól való elidegenedést hirdetik, a személyi kultusz, a mazohizmus, a mártír komplexus, az átláthatatlan szabályok, a jutalmazás büntetés révén elért kontroll látható, a szabadság bekorlátozása figyelhető meg, mindent felülíró világvégevárás, bibliai félremagyarázás, erkölcsi törvényé degradálása Bibliának jelenik meg, akkor tulajdonképpen ezek azok a helyzetek, amiben ez nagyon könnyen táptalajra talál. A vallási neurózisnak a tünetei megegyeznek egyébként a normál neurózis tüneteivel, tehát amikor a végeredményét látjuk, akkor nagyon nehéz megállapítani, hogy na most ez akkor miből is származik. Tehát éppen ezért, mivel nehéz így megtalálni ezt, és meglátni, hogy mi a fő különbség, ezért azt is nehéz megállapítani, hogy most ezek a tünetek éppen az egy eltorzult vallásgyakorlatból erednek. És ez sokszor azért sem derül ki, mert a vallási neurotikus akkor szokott elmenni pszichológushoz, pontosan azért, mert ugye az valamiféle sötét műfajnak van titulálva ezekben a közösségekben, amikor már elhagyta az Istent is, mert már nem tud mit kezdeni, na akkor megy el, na és akkor onnan visszavezetni, hogy ez még eredetileg abból származik, abból a neveltetésből, amit kapott, tehát egyre bonyolultabb látjuk ez a képlet, de tulajdonképpen mégiscsak egy meglevő jelenségről beszélünk. És hogyha csak a szakemberben nem merül fel az, hogy nem-e valami ilyesmi áll a hátterében, akkor általában nem is szokott fény derülni arra, hogy honnan indulnak ezeknek a problémák, és mik a gyökerei, és esetleg mondjuk a gyermekkorból, vagy a vallási eredetű nevelésből származik az, vagy azokból a érzékelésekből, vagy istenképekből származik ez. Figyelek közben az időmre is. Leggyakoribb tünetek. Állandó szorongás, állandó fóbiák, folyamatos bűntudat, szégyenérzése, túltengő fölöttes én, tehát az, amelyik mondja, hogy hogyan kellene nekem lennem, depresszív lehangoltság, kényszerek, akár lehetnek ilyenek is, és ezért mondom, hogy a társadalmi ez teljesen elfogadott, hogy mondjuk valakinek van egy olyan kényszere, hogy állandó rendrakás, takarítás, tisztálkodás, ami ugye azzal függ össze, hogy tiszta és jó akarok lenni, de hát ez a társadalomban egész jól elmegy, hiszen milyen szépen rendet tart az illető. Kapcsolatok leépítése a külvilág felé, a nem hívők felé, a család felé. Érezni, hogy olyan határterületekről beszélünk, amelyeket mindegyiket, mintha meg lehetne ideologizálni, hogy miért jó. De közben nem mondhatjuk rá azt, hogy jó. Hipohondria, képzelt betegségek. Egyéb szexuális zavarok, szexualitáshoz kapcsolódó tisztátalanságérzés. Bizalmatlanság másokban, bizalmatlanság önmagamban. Ellenségesség. Düh, harag kezelésének nehézsége, elfojtott agresszió. És hogy tehát ezek mind jellemzők erre a neurózisra, és hogy a sikert úgymond, vagy a földi karriert, azt elutasítom, az egy rossz dolog. Alacsony önbecsülés, tehát ezekről beszéltünk, alacsony önértékelés, elbizonytalanodás, összezavarodás. Ez jellemzi ezt a neurózist. Az indulatok szabályozását a hívő ember az érzések szintjén akarja gyakorolni, vagyis lehet, hogy van engedélye arra, hogy negatív érzéseket is érezzen, ami mintegy az éretlen és testi emberi megbocsátható tulajdonsága, az érettség és a lelkiség vágyott állapotaként mégis az lebeg a szem előtt, hogy ezek az érzések is eltűnjenek belőle. Tehát tulajdonképpen az érzésekkel való bánásmód az egy nagyon kritikus dolog ebben, mert vagy bűnösnek ítéli ezeket az érzéseket, vagy eltüntetendőnek ítéli ezeket az érzéseket, de nem tud hogyan viszonyulni hozzájuk, hogy mit kezdeni velük. Az egyházi gyülekezeti tanításból viszont kevés konkrét útmutatást kap ahhoz például, hogy az indulatokat hogyan kezelje. Mert hát egyszerűen csak az van mondva rá, hogy ez nem szabad. De hogy csinálja, erre nem kap támogatást. Nagyon kifinomult, jutalmazó, büntető viselkedésmód alakul ki a gyülekezetek egy részében, ahol a gyülekezet vezetése és vagy a gyülekezeti tagok elmarasztalják azt az, mondjuk azt éretlen fiatalembert, egy jelzőt is tegyünk hozzá, vagy embert, aki meg lehet figyelni mondjuk a haragnak a jeleit, ellenben jutalmazza a közösség azokat, és felmagasztalja, aki jól tudja kimutatni a szelíd szeretetét, de hogy most az a mögött mi áll, éppen egy fogcsikorgatott elnyelése valaminek, vagy ne, az teljesen mindegy, csak hogy mintha azt mutatna, hogy kedvesen szól. És az értelmezés szerint ez megérett magatartás. A másik megéretlen. Tehát ez a fajta fegyelmezés, amikor ezt így kimondjuk, tehát nem úgy fegyelmezésre gondolunk, hogy megvesszőzzük az illetőt, vagy hasonlóan, hanem hogy azt mondjuk felé, hogy ez helytelen, annak meg azt, hogy ez jó. És ezt miért kell lehet tenni? Például dicsérettel, meg az egyházi szolgálatban bevonással is, hogy téged megválaszunk, téged nem válaszunk meg valamire. Tehát nagyon, nagyon kifinomultan tudja ezt jutalmazni a közösség, és ezzel üzeni a hívő számára ezt a valóságérzékelést, hogy velem baj van, én rosszul csinálom, és akkor innentől jönnek azok a dolgok, amiket az előbb felsoroltunk, hogy állandó szorongás, állandó szégyenérzet, stb., és akkor oda vezet, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel a dolgokkal. Mert hogyha egy hívő ember kifejezi például a haragját, és maradjunk ennél, akkor önmagával is komoly konfliktusba kerül, hogy miért vagyok én ilyen, és azt tapasztalja, hogy sok olyat érez, ami tilos lenne, több olyat pedig, amit meg kötelező lenne, azt meg nem érez. Úgyhogy a hibás az ő. És ezt a belső konfliktust az egyének valahogy fel kell oldania, és hát hogyan oldja fel? Az előbb mondtuk, hogy nem tud ezzel az érzéssel megküzdeni. Ezt úgy teszi sokszor, hogy az én erejétől, az érettségétől, a védekezési mechanizmusaitól függően nagyon gyenge válaszreakciókkal tud egyáltalán kezelni, és marad neki nem túl sok lehetőség, most egy három variációt felsorolok. Az egyik az például, hogy ellentétbe fordítja a dolgokat. Tehát az ellenkezőjét teszi, mint amit érez, tehát dühöt érez, de akkor mosolyogni kell, meggátolja az elsődleges indulatnak az impulzusba jutását, és például ez a haragos ember feltűnően udvarias, és néha túlzásokba esően barátságos valakivel, akivel láthatóan haragot érezne, de most ezt így mutatja az ellenkezőjét. Tehát ez egy változat például. Aztán van ilyen passzív-agresszív viselkedés, az ellentétbe forduláson túl, hogy higgadt, de láthatóan, tehát ez már nem a kedveskedés, hanem higgadtan úgy szól, de láthatóan szemrehányom az, amit mond. Erkölcsi fölényt próbál mutatni, és próbál zsetonokat gyűjteni, hogy bezzeg, akkor te így tettél, most majd ezt én elraktázom, és majd beváltom később. Aztán a harmadik dolog, tehát ugye egyszer ellentétbe fordulhat, vagy egy passzív-agresszív viselkedést valósít meg, vagy a harmadik, hogy az én ellen fordul, tehát saját maga ellen fordul, nem érezheti azt, amit érez, velem van a baj, bűntudatot érzek azért, amiért így gondolkodom. És akkor meg kell említeni azt a verziót, amikor ugyanezek a helyzetek valamiféle szexuális vágyak előretörése kapcsán érkeznek meg a hívőhöz, és jelentős része nem tudja kezelni ezeket a vágyakat, és lelkiismerete és az érzései közötti igen erős konfliktusban teljesen összezavarodva marad. Tehát összefoglalva, bizonyos keresztény csoportok számos nem kellően átgondolt és félresiklott tanítással az életgyakorlaton olyan álláspontot képviselnek, és ugye itt kapcsolódunk az Isten képhez, mintha ezt maga az Isten üzenné neked, olyan, hogy nem vagy elfogadható, nem jól csinálod, teljesen másnak kéne lenned, mint aki vagy. Olyan módszereket alkalmaznak, hogy sok hívő ember összezavarodik, elbizonytalanodik, önértékelési és kapcsolatteremtési problémákkal éli az életét. Tehát ennek a forrása, mint mondtam, ez az a bizonyos eltorzult istenkép, hogy mi az, amit én gondolok az Istenről, hiszen amit az én testvéreimtől fogadok és kapok, az körülbelül ennek megfelelő, hogy az Isten is ezt mondaná nekem. Tehát egy ilyen kép él bennem. Elsősorban nem én arra gondolok, hogy milyen képet őrzök magamról Istenről, hogy milyen formát, vagy milyen, tehát ilyen antropomorf képről beszélek én, hanem inkább érzelmileg, vagy szimbólumok, képek területén mik azok, amik leírják számomra, és bemutatják, és elképzelhetővé teszik ezt a végtelen, elképzelhetetlen Istent, akit nem szorít semmi se korlátok közé. És egyébként itt kellene eljutnom oda, de persze nem prédikáció a mai beszélgetésünk, hogy azt mondjam, hogy hát ezzel a gondolata fel is lehetne hagyni, hogy őt beszorítsuk, és azt mondjuk, hogy az Isten azt mondaná rá, meg az Isten ezt szereti, azt meg nem szereti, meg az Isten így gondolja, azt meg nem úgy gondolja. Tehát amikor így ezt az istenképet így szűkítjük, akkor már is előkészítjük annak a táptalaját, hogy ilyen neurotikus, vagy akár egyáltalán összezavaró helyzetbe, csak hogy így szimplán mondjam, kerüljenek a hallgatóink, a velünk együtt élők. Tehát ez is egy abszurditás, hogy egy ilyen végtelen Istent mi valahogy egy ilyen emberi képre formáljunk, és azt az üzenetet próbáljuk megadni neki például, amit azt mondanám ma, hogy egy kapitalista gondolkodásmód mond, hogyha jól teljesítettél, akkor jó vagy, akkor jó a profit és helyes, ha meg rosszul, akkor elítélhető vagy és hasonló. De ugye Jézus azt mondta, hogy az én országom nem a világból való, tehát hogy nem tudom, miért fogadjuk el ezeket a sémákat egyházi megítélésként is, vagy akár az Isten tulajdonságaként, hogy úgy gondolkodjunk, hogy ő is ezeket veszi elő. És ilyen formán kér bennünket, számon pedig annyi sok bibliai kép mutatja a számunkra, hogy az Isten nem így gondolkodik, mert most megint csak mondom, nem a prédikáció felé szeretnék hajlani, de mondjuk a tékozló fiú történet az bizony azt mondja, hogy mit teljesítettél, fiam? Mit tettél le az asztalra? Akkor azzal kezdődne, hogy fiam, először hol a pénz, majd utána beszélünk. Mondjuk ilyesmiről lehetne. Vagy amikor majd ledolgoztad, akkor majd beszélünk. Ehelyett azt az Isten képet, de ugye ez, mint mondtam, nagyon sok minden tartozna, hogy mi azt elfogadjuk, hogy az Isten végig fiaként tartotta és szereti őt, ezt nagyon nehéz befogadni. De miért? Hát mert valahogy, mintha mi, mint közösség, néha azt közvetítenek valaki felé, hogy ez mégsem igaz. Hiába van ott a Bibliában, tehát itt mondtam azt, hogy egyrészt van a teológusuk Isten, hogy megállapítja, hogy igen, ő szerető, na de egyébként mi úgy gondolkodunk róla, hogy biztos elítél. És akkor így az együttes kép az már nem azt mondja, hogy mi van a hitelvekben, hanem az, hogy tulajdonképpen mi van a kettővel együtt a gyakorlatban. Az istenképek egyébként, hogy honnan is származnak ezek az istenképek? Hú, a bajba leszek az idővel. Nem voltak eléggé meggyőzőek a tekintetben, hogy szignifikáns összefüggés mutatkozzon arra a kérdésre, hogy most melyik személytől vesszük át ezt a kivetített képet. Ugye én mondtam, hogy a közösség is alakítja ezt, de elsősorban ez még gyerekkorban alakul ki, de ott is ott van a közösségnek a szerepe, hogy gyerekszombatiskola, vagy az otthoni tanítások mire alapulnak, mit mondanak a szülők. Nem tisztázták egyértelműen, hogy az istenkép az apától származik, ahogy Freud mondta még annak idején, az anyától, ahogy Nelson és Jones, a hasonló nemű szülőtől, ahogy Spirka és társai mondták, az előnybe részesített szülőtől, ahogy Nelson mondta, vagy mindkét szülőtől, ahogy Vergóte mondta. És melyiknek a kivetülése ez az istenkép eredetileg? Továbbra is vannak kísérletek, hogy valamelyik feltételezést igazolják, de mindenféleképpen látjuk, hogy valahol ott a származási család környékén nagyon erős behatások érnek bennünket ebben a képben. De ha mondjuk, ugye, és ilyeneket hallok, most csak hogy idézek a gyülekezetemben, amit hallottam, hogy mondjuk mondanak a gyereknek ott is, és ez akár otthon is, vagy a gyerekszombatiskában elhangzik, hogy az, na most olyat csináltál, hogy a Jóisten akkor fog szeretni, ha nem így csinálsz, akkor ezek már nagyon erős üzenetek, és beépülnek, hogy én nem elfogadható vagyok, és engem feltétellel szeretnek. Ezt nagyon nehéz lesz innen kiradírozni. Mint mondtam, a kognitív diszonancia azt fogja mondani, hogyha jön egy másfajta elmélet felé, akkor azt mondja, hogy ez valami hamis biztos, valami liberális gondolkodás, hogy most engem szeret az Isten. Csak akkor szeret majd, ha jó leszek. De nem vagyok az. És már is egy belekerült ebbe a spirálba. Milyen torz istenképeket jegyez fel a szakirodalom? Az ítélkező, a bürokrata, a tétlen isten, a bosszúálló isten, a teljesítményváró isten, a halálhozó isten, az erőtlen isten, a jóságos rendőr isten, a kiszámíthatatlan, az önkényes isten. És ezek a képek mind ott vannak elérhetően, akár vallási közösségekben is sajnos. És én azt hiszem, hogy azzal, amit mi is innen a szószékről hirdetünk, nagyon sok mindent elmond. Egy nagyon halvány kis gondolat akár. Most mondok nektek egy ilyen kis betoldásként, aztán még nem tudom, megoldási javaslat. Én megkérdezem itt a fiúkat, hogy mennyi időm van még, láttam, hogy sem ennyi. Oké. Tehát, hogy képzeljük el, hogy milyen különbséget mond az a két gondolatkör, ha azt mondom, hogy Isten azért, Jézus azért jött el, hogy meghaljon helyetted, hogy Isten azért, vagy Jézus azért jött el, hogy megmutassa, hogy milyen az Atya. És nem zárja ki ez a kettő egymást, csak azt mondom, hogy mi a hangsúlyos abban, amit én kommunikálok. Hogy te olyan bűnös vagy, hogy stb. És igen, de hogy az egyes dolog nem az, hogy azért jött el Jézus, hogy megmutassa, hogy milyen az Atya, mert ezt mondta, amikor itt járt. Hogy bemutassa, hogy az Atyáról kialakult kép nem az, amit itt a sorok között közvetítenek. Hogy az Atya nem az ítélő bíró, aki feltétlen nélkül ott ül, és végig azon azt keresi, hogy hol érhetne tettem minket valamilyen botlásunkban, hanem hogy eljött, hogy bemutassa, hogy milyen az Atya, és hogy ennek folyamányaképpen keresztre került, és helyettesünké vált, és tulajdonképpen azért is jött, hogy tényleg helyettesünk legyen, de egyes számú szinten azért jött, hogy egy helyes istenképet ragadhassunk meg. Ez nem biztos, hogy mellékes lenne, hogy milyen hangsúllyal kerül oda, amikor ezt mi elmondjuk. Megoldási javaslatok. Én úgy írtam fel, hogy BBB plusz még egy javaslat. Az első, hogy bizalom az Isten kegyelmében. A második B-re azt írtam, hogy önértékelés és önbizalom. Tehát bizalom a kegyelmes Isten képében, bizalom önmagam felé. A harmadik B az az, hogy bízz a tudásban is. Tehát, hogy ne hanyagoljuk el azt, amit a korszerű mentálhigiéné, pszichológia, kommunikációs ismeretek segítenek nekünk, hanem ez is egy olyan eszköz, amivel ebben a helyzetben megküzdhetünk ezekkel a kívásainkkal. És tulajdonképpen akkor ehhez kapcsolódik az a plusz egy, hogy a bibliai emberkép és a pszichológiai emberképet nyugodtan közelíthetjük egymás felé. Ez nem ördögtől való dolog. Nézzük a tesztet, és akkor vége. Nincs, majd időse. Akkor, aki szeretné ezt a tesztet elérni, egyszerű kérdésekkel, talán 9 kérdést tettem itt fel. Egyet ezért elmondok be, mondjuk. Érzi-e, hogy azóta, hogy megtért, már nem olyan magabiztos? Igen vagy nem? Érzi-e, hogy nehezen engedi el magát, visszafogottan, mert csak örülni? Ennek tovább a kérdések. Minél több igent mondunk, valami lesz akkor a teszt eredményeképpen. Ezt megtudják azok, akik esetleg megkeresnek, és akkor elküldöm nekik azt, hogy azért szeretnék ezt megnézni. Nem azt mondom, hogy ez a világ legélesebb tesztje, de egy kicsit úgy tükörben nézhetünk ezzel, hogy na most hol tartok én ezzel, mennyire fenyeget engem, és hogy ez az ekléziogén neurózisnak bizonyos dolgai látszanak a viselkedésemben, érzéseimben. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm mindazoknak, akik itt voltatok. Ha közben Zoomon érkeztek volna kérdések, akkor majd megpróbálok becsempészni a fórumra ezek közül egy párat, megjegyzést, kérdést, akkor én most elköszönök, és mindenkit várunk vissza 15 perc szünet után, itt, amikor újra plenáris ülésünk lesz. Köszönöm a figyelmet!